Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, az 5. fejezetből, az 1. verstől a 11. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Istenünk igéje szól tehát hozzánk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, 5. fejezetből az 1. 11 verset olvasom. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. De nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az álhatatosságot, az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete, a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a megbékélés ajándékában. Kedves testvérek, gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a reformáció ünnepéhez közeledve köszönjük azt, hogy a Te igédre nézhetünk, amely ismét beragyoghatja a mi életünket, és ami bizonytalanságot okozott bennünk, ami félelmet szült bennünk, ami kételyhez vezetett bennünket, hogy vajon jó úton járunk-e, azt láthatjuk ígédből, hogy biztosítod, hogy számunkra Krisztus valóban út, és valóban az ő igazsága által van megmaradásunk és megállásunk a te jelenlétedben, és hogy tökéletes a mi megváltásunk. Köszönjük, hogy részeltetsz bennünket a megbékélés ajándékában, hogy Krisztus már akkor meghalt érettünk, amikor mi bűnösök voltunk, most pedig, amikor közeledünk hozzád, és idehozzuk életünket, akkor még inkább érvényes ez a megtartatás, mert amikor ellenségek voltunk, akkor is megszabadítottál bennünket a Krisztusban. Most, amikor keressük a te akaratodat, semmit sem kell félnünk és rettegnünk, sem attól, hogy kiesünk valamiképpen a te szeretetedből és a te kegyelmedből, hiszen tudjuk, hogy nem lehet belőle kiesni, ha nem utasítjuk azt vissza, ha elfogadjuk magunkra vonatkozóan, és ha élünk belőle, akkor mindenre elégséges. Így kérjük, hogy ezen az Isten tiszteleten Krisztus legyen a középpontban, és az a békességünk, amit ő szerzett nekünk, te veled örökké való Istenünkkel, és Add meg, hogy hitáltal láthassuk üdvösségünket, boldogságunkat és az örök élet reménységét. Amen. Az imént felolvasott szakaszból rómaiakhoz írott levél 5. fejezetéből az első verset olvasom. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk, Jézus Krisztus által. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a mai istentiszteletet a reformációnak szentelném, és azokkal a gondolatokkal foglalkoznánk, amit a reformáció hordoz a mi számunkra, és hogy ezt az üzenetet hogy tudjuk mi képviselni hitünkkel, életünkkel, azzal, ahogy járunk az Isten követésünkben, Isten követésében. 500 év, mondhatjuk azt is, hogy nagy idő, de azt is mondhatjuk, hogy a nagy léptéket még nem érte el. De mégis 500 éve történt ugye a reformáció, amikor is Luther Márton eljutott arra a következtetésre, hogy nyílt vitára hívja teológiai kérdésekben. Egyrészt az akkori katolikus egyházat, másrészt mindazokat, akik ezekben a kérdésekben úgy gondolta Luther Márton, hogy érdekeltek, és hát ebből sokkal nagyobb dolog lett, mint ahogy ő is gondolta volna. Isten minden nemzedék számára kijelenti az ő akaratát, és ahogy Luther Márton generációjának megvolt a felelőssége, ugyanúgy a mi generációnknak is megvan a felelőssége, hogy hogyan hordozzuk azt a kijelentést, amit Isten adott önmagáról. Lehet valamit méltóképpen hordozni, megismerni, kutatni annak igazságát, értelmét, keresni a megélésének a lehetőségeit, felismerni az eltérést, talán a hibát, a félreértést, vagy azt, hogy valamiben más látáson vagyunk. Isten gondoskodik az övéiről, hogy azok megtalálhassák őt. Istent ebben a világban a tanításon keresztül lehet megtalálni. Tanításon keresztül, amikor róla beszélünk és őt megismerni készülünk, az ő nevéről teszünk bizonyságot, illetve lehet minden ember számára ugye a belső út is ott van, hogy valahol, ahogy Calvin is mondja, el van bennünk rejtve az Istennek az ismerete, és akik tagadják az Isten létét, valami ellen küzdenek, ami bennük van. Mert valahol csontjainkban van rekesztve az, a tudás, az a fajta belülről fakadó Isten bizalom vagy keresés, hogy az embert azt végül is nem mi tesszük, úgymond Isten hívővé, hanem kibontjuk azt a titkot, amit az Isten elrejtett bennünk, és adunk annak egy képet és formát, de nem mindegy, hogy milyen képet és formát adunk. A bennünk rejlő Isten keresésnek vagy bizalomnak. Elfojtjuk azt, azt mondjuk, hogy nincs Isten, elfojtjuk ezeket a belülről jövő indítatásokat, vagy helyes irányba tereljük, vagy pedig egy hamis képet adunk az ember számára, és azt mondjuk, íme itt van a te Istened. És ha rossz ez a kép, akkor egy hamis Istent imád. És ezáltal eltéveszti a célt, és nem találja meg hozzá helyes utat. Tehát Isten gondoskodik mindig arról, hogy őt helyesen ismerjék meg. A reformáció mögött igazából látnunk kell az Isten gondviselését, ahogy az ő kijelentését őrzi, és ahogy kiigazítja azt. Mindez miért történik? Isten mindig figyelmeztet, hogy ránk bízta az ő üzenetét, az önmagáról való kijelentést, de ez nem azt jelenti, hogy ő önmagát is ránk bízta volna, hanem azt jelenti, hogy Isten él, szabadon uralkodik, és van akarata, és cselekszik. És amikor eljön az idő, hogy valamit ki kell igazítani, akkor azt ő megteszi. És erre embereket is használ, elhív, eszközképpen, és nem az embert kell elsősorban látnunk, bár őt is láthatjuk, mint eszközt, az ő gondolkodásmódját, az ő cselekvését, az ő hitét, hanem emögött végül is az Istent kell látnunk. Mert ki tudja megszabni a helyes irányt, hogy megtalálhassák őt, ha nem az, akit keresünk. Ki tud Istenhez vezetni legtökéletesebben, ha nem ő önmaga, aki megadja önmagáról a helyes utat és képet. Tehát itt érkezhetünk meg ahhoz a gondolathoz, hogy a hit és az Istenkeresés útján lehetnek akadályok. Ezeket az akadályokat félre kell tenni. Milyen akadályok lehetnek ezek? És éppen talán a reformáció hívja föl erre a figyelmet. Az emberek által, éppen lehet, hogy a hívő emberek által elferdített vallási gyakorlat, amely elveszítette lényegét és tartalmát már, és üres formaság lesz, vagy valami fajta babonás hit lesz belőle. De ugyanúgy akadály a közömbösség, a merev elutasítás is Isten üzenetét illetően, ami a világban van jelen. Vagy akadály az is, amikor pusztán hatalmi törekvésből, hatalom erejével próbálunk az emberek lelki élete felett uralkodni az Isten nevében. Az egyház semmiféle hatalmat nem gyakorol, csak azt, ami Istentől adatott neki. És ez, ami neki adatott, ez csak az, hogy Istené minden hatalom. Ez az, amit az egyháznak tudnia kell. És önmagában, önmaga létében nincsen hatalma, hanem csak Isten erejét képviselve és tükrözve van meg neki a lehetőség arra, hogy Isten jelenlétét hordozza. Ez az ő hatalma, ami adatik neki. De azonnal vissza is vonja az Isten. Amikor félelem központúság lesz belőle, amikor nem a szeretet van a középpontban és az Isten tisztelete és imádata, hanem valami fajta más, valami, amit az ember az Isten tisztelet nevében hajt végre, de nincsen benne már az Istennek az igaz tisztelete, és nincsen benne az öröm, nincs benne ez a békesség, amiről itt a rómaiakhoz írt levél is szól, hogy Krisztusban már megigazultunk, hanem valami más veszi át a helyét. Az Szentírás beszél arról, hogy ugye van a magvető, aki a jó magot veti, a búzát veti, de van ebben a világban egy másfajta vetés is, amit a gonosz vet, és a konkord vele veti a búza közé. Vagyis össze van keveredve a kettő, és nem lehet szétválasztani. Ezért, amikor megújulásról beszélünk, akkor mindig arról beszélünk, hogy valahol kikerüljük, vagy legalábbis isteni segédlettel kitisztítjuk a gondolkozásmódunkat, a cselekvésünket, az Isten tiszteletünket, azoktól a nem kívánt hatásoktól, amelyek lényegében, ha így nézzük, az ellenség munkája közöttünk. És ezzel szemben láthatjuk azt, hogy milyen nagy dolog, amikor Isten alkalmassá tesz bennünket arra, hogy az igazságot ismét meglássuk. Nem kis dolog ez. Mert az igazságot, mikor meglátjuk, akkor meglátjuk a tévedést is. Meglátjuk a hazugságot is. Leleplezte a reformáció a tévedést, amely hittételként volt elfogadva, hogy kiszabadítsa az embereket a hamis bizalomból, a hamis nyugalomból, hogy ugyan megvásárolható lenne az üdvösség. aztán megérinthetővé válnak és megvizsgálhatóvá válnak azok a dolgok, amiről Isten tanít bennünket. Isten mélységeit kutathatjuk, és ez nem kárhozatos bűn, hanem föltehetjük a kérdéseinket. Végig gondolhatjuk azokat, és talán megállhatunk úgy is, hogy nem tudjuk, mert nincs több látásunk, de ez még mindig jobb, mintha állítunk valamit, ami pedig nem úgy van. És meg vagyunk róla győződve. És mások számára is előírást, szabályt alkotunk belőle, követelményképpen, elvárásképpen tesszük oda, hogyha ezt nem hiszitek, akkor vétkeztek. Így bármiféle más tanítás az üdvösségről, annak eléréséről, ami a Krisztus megváltó szeretetéhez még hozzá van ragasztva, vagy mellé van téve, hamisnak ítélhetünk. Mert megigazultunk hitáltal, mondja a Szentírás, békességünk van az Istennel, Jézus Krisztus által, az ő egyszeri halála által, és ehhez nincs mit hozzátennünk. Isten tehát használja a küldöttei személyiségét, útkeresését, mint ahogy Luther Márton is sokat szenvedett, pont azért, mert nem tudott békességre jutni. Nem volt tökéletes ez az ismeret benne, míg egyszer csak felismerte, hogy hitáltal van az ő megtartatása, és nem kell még kínoznia, gyötörnie önmagát, hogy megtisztítsa magát attól a bűntől, amitől már Krisztus rég megtisztította. Isten tettét kellett tehát Luther Mártonnak megismernie, pedig ismerte, csak mégsem azon az adott helyen kezelte az életében. És ez bennünket is figyelmeztet, amikor a reformáció gondolata van a középpontba helyezve, hogy nem valami új dolgot fedeztek föl, hanem lényegében a régit. Csak megújították az ahhoz való viszonyukat. És fölismerték, hogy ez igaz. És méltó ahhoz, hogy ragaszkodjunk hozzá, hogy egyedül hitáltal, hogy Istené a dicsőség, hogy a Szentírás tanítását igenis a középpontba kell helyezni az emberi tanítás és vélekedéssel szemben. Tehát amit Isten elkezdett, azt a munkát kell a mi életünkben alkalmaznunk és beállnunk ebbe a munkába, és odaadni saját magunkat. Ráállni arra, amit Isten elkészített, és ez alapján cselekszünk. Ez alapján igazítjuk hozzá az életünket, vagyis van egy zsinórmértékünk. Nem azért van, hogy most eldobjuk, hát hiszen rossz ez a zsinórmérték, csináljunk egy jobbat. Mert ma már mások az igényeink, mások az elvárásaink, ma már másra vágyunk, ezért dobjuk ki. Ugye az emberi cselekedetek, azok, amikor az emberek kézbe vesznek talán szent dolgokat is, és elkezdik azt úgymond megváltoztatgatni. Egy kicsit elveszünk belőle, egy kicsit hozzáteszünk belőle. Saját képünkre, igényeinkhez alakítjuk azt. Ezzel sokkal nagyobb bajt okozunk magunknak is, és az elkövetkezendő nemzedékeknek is, mert amit ma mi most megteszünk és különválasztunk, mi még tudjuk, hogy ez a mi gondolatunk, vélekedésünk volt, de ha ez gyakorlattá válik és átmegy, akkor utána szentként kezelik. Megközelíthetetlen, megváltoztathatatlan törvényként nehezedhet rá másokra, az emberek lelkére. Ezért Isten lényegében minden terhet le akar venni az emberről, minden emberi megterhelő terhet is le akar venni az emberről, még akár olyan vallásosnak tűnő gondolatokat is, amelyek hamis vágányra terelik azt. Ilyen hamis vágány volt az, hogy cselekedeteink alapján van üdvösségünk. Nincsen üdvösségszerző hatalma az emberi cselekedetnek. Ez a reformáció egyik központi gondolata. Mi nem tudjuk azt megszerezni magunknak. És ebben az az örömhír, hogy ez fantasztikus dolog, hogy nem kell ez alatt, a teher alatt nyögnie az életünknek, hogy jaj, most elveszítettem, mert nem úgy cselekedtem. Vagy egyáltalán kijövünk abból a csapdából, hogy majd mi aztán most eljutunk ám az üdvösségre, mert mi most már aztán tényleg úgy fogunk majd cselekedni. Hanem pont fordítva van, a kegyelmet fölismerve megváltoznak a cselekedeteink, mert már megkaptuk az üdvösségünket. Ez az, ami bennünket felszabadít arra, hogy most már ne kényszerből cselekedjünk, hanem már szabadságból, örömmel és felszabadultan adjuk oda magunkat arra a jó cselekvésére, amire az Isten indít bennünket. Tehát a megváltásnak van egy szabadsága, amit el lehet veszíteni. El lehet veszíteni. És gyötrelemmel jár ez, amikor elveszítjük, mert milyen nagy a gyötrődés akkor, hogyha hirdetik nekünk, hogy szabadok vagyunk, és közben pedig nem vagyok szabad. A vezetésnek hiszem a félrevezetést, hogyha az emberi lélek azt érzi, hogy bele van nyomorítva valamibe, akkor az nem jó az ő számára. Még akkor sem, hogyha az Isten nevében történik ez. Így lehet, hogy a régi világban is láthattuk Luther Márton idejében, ugye meg voltak kötözve az emberek a hitükben. És amikor felszabadultak, és láthatták úgymond az evangéliumot, középpontba tudták helyezni, és ahogy Luther Márton életében is látjuk ő is, akkor át tudott lépni olyan akadályokon, amin addig nem. Felszabadul az emberek hite. A látszatbékességből, a megfélemlítésből, és tud jó döntéseket hozni. Tehát lelki és szellemi örökségnek a táplálói és hordozói vagyunk mindannyian. Hogyan? Úgy, hogy mi is megéljük a hitünket. Most mondhatja mindenki úgy, ahogy megéle. Csak ebben kapunk egy mintát. Kapunk egy mintát, amihez úgymond igazodhatunk. Van egy formáltatása a hitünknek, és az, hogy anyanyelvünkön olvashatjuk a Szentírást, nem kis érdeme a reformációnak. Az, hogy forgathatjuk, és ott van, a kezünkben van, és élhetünk vele, és belőle. És az, hogy az emberek bűne, akár gondolhatunk a bűnbocsátó cédulákra, és annak megvásárlására, és azáltal való szabadítás kihirdetésére, erre a szimbólumra, vagy erre a képre, az emberek bűne a vallás kezében nem lehet eszköz az Istenhez vezetésükben. Ez nagyon fontos dolog. Senki nem uralkodhat, úgymond, vagy hatalmat nem gyakorolhat az ember bűnén keresztül, hogy ezt ráterheli valakire. Mert Isten sem azért beszél a bűnről, hogy ez eszköz legyen mások kezében. Hanem ez egy megszentelt terület, ami azt jelenti, hogy igen, mindnyájunknak van vétke, mert mindnyájan bűnben fogantunk, és mindnyájan ott járunk ezen az úton, amely úgymond azt jelenti, hogy Isten nélküliségben élünk, de Istenhez való vezetésünk azáltal történik meg, hogy Isten kihív ebből a világból. Áthív az önmagával való élő kapcsolatra. De ehhez nem a bűnünket használja eszközül, hanem a szeretetét használja, az igazságot használja, hogy felismerjék az emberek a helyes utat, és bemutatja, hogy mekkora az a nyomorúság, amiben benne maradunk, ha járunk azon az úton, amiben járunk. Ezért természetesen néven nevezi a bűnt. De nem a bűn az eszköz. És semmiféle lelki nyomásgyakorlás nem ezen keresztül történik. És semmiféle mechanizmus nem akar az Isten adni önmagán kívül, mert egyedül azt tudjuk, hogy Isten a bűnbocsátó Isten. Semmiféle mechanizmus, lelki cselekvés, vagy valamilyen igazság, úgymond, amit az ember gyárt, nem tudja elérni azt, amit a bűnbocsátó Isten tud nekünk megadni. Mert a bűnbocsánat is csak azért van, hogy éljünk és életünk legyen. Nem azért, hogy rabok legyünk életünk végéig, mert hogy bűnösek vagyunk, és ezért szükségünk van Istenre. Mert ha ő nem lenne, akkor mindig bűnösök maradnánk. És soha nem lenne egy percnyi nyugtunk sem a lelkiismeretünktől. És ezért aztán mindig úgymond rabjai vagyunk az Istennek. Nem alakulhat át az Isten tisztelet egy ilyen gondolattá, és azzal, hogy ezt a gondolatot kiszolgáljuk. Miközben Istenről beszélünk. Mert Isten sokkal nagyobb ennél, és mi is értékesebbek vagyunk ennél. Ezt jelentette az élő hit, hogy egyedül hitáltal van üdvösségünk, kiszabadulunk ebből a körből, és helyes Isten ismeretre jutunk, és ennek az Istennek már tudunk örülni. Aki úgy szeretett bennünket, hogy valóban egyszülött fiát adta érettünk, hogy valóban megváltson bennünket. Tehát a hívő életnek ez az egyik legfontosabb eleme. Kicsoda az az Isten, akit szolgálunk? Kicsoda, akit imádunk? És mit is tett velünk? Ha ezt nem tudjuk, akkor pont a lényeget nem tudjuk, és bármit meg lehet velünk tenni, és bármit el lehet nekünk mondani, vagy félre lehet bennünket vezetni, ha erről az alapról lelépünk. És lehetnek vallásos cselekedeteink, lehetnek egyébként elképzeléseink az Istenről, de ha ezt nem látjuk világosan, nem azt az Istent látjuk, akit látnunk kell, nem azt a megváltást éljük, ami nekünk adatot valóban a Krisztusban. És akkor jönnek azok a körök, szenvedések, nyomorúságok ismét az életünkben megjelennek, amiktől az Isten végül is meg akar bennünket szabadítani. És fölkiált az ember, de hogy lehet ez? Csak úgy lehet, hogy nem állunk meg, és nem állunk rá arra, amit Isten kijelentett. Ha ráállunk, akkor el tudjuk vágni ezeket a szálakat, és nincs lelkiismeret furdalásunk, hogy elvágtuk azokat, hanem ráállunk hitben. Tehát így vannak megpróbáltatások, ahogy mondja Pál. Tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot. A megpróbáltatás nem csak úgy értem most itt, hogy az életünkben, akik hisznek, ugye vannak megpróbáltatásaink, nehézségeink, hanem a hitnek a megpróbáltatása. Hogy amikor mindezt megértve ebben megállunk, és végig visszük. Ez munkálja ki az álhatatosságot, a kipróbáltságot, a reménységet. Nem úgy általában véve harcolunk, hanem a hitnek nemes harcát harcoljuk, és ebben vitézkedünk, nem úgy általában az élet dolgaiban, abban is, a hit által. De a hit nemes harcát a reformáció alapgondolata nem adhatjuk át, és nem hagyhatjuk abba, hanem azt harcolni kell, és élni. Ezért ugye szokták azt mondani, hogy a reformáció végül is azért született meg volt deformáció. Egy forma, ami elveszítette már az eredeti alakját és tartalmát is, azt vissza kellett formálni a régire. Hogyan lehet ezt megtenni ma magunkban és tetteinkben, személyes Isten kapcsolatunkban, gyülekezetben való életünkkel, szavainkban, emberi és testvéri kapcsolatainkban, azon az alapon állva, amiről eddig szóltunk, hogy Istennel megigazultunk a Krisztusban, és új életet kezdünk. Tehát az emlékezés a reformációra önmagában még nem köt össze a reformációval, de az élő hitben járunk, azonnal a reformáció bennünk van. Nem külső formák megváltoztatása hozza el semmelyik ember számára azt, hogy az Istenhez közelebb kerüljön. Ezek segítők lehetnek az akadályok lebontásában, de az igazi akadály nem kívül van. Az igazi akadály bennünk van. Magunkban hordozzuk. Szükséges tehát, amit eleink elkezdtek, hogy abban gyakoroljuk magunkat, a saját hitünk harcában. Kerüljük egyrészt az Istentől való elszakadást, úgymond a hitetlenséget, elfordulást, de kerüljük az elvakult hitet is, amivel nekük is dolguk volt. Hogy a többre tanítatást, vagy azt, hogy azt az igazságot, ha valaki jobban felmutatja, és igazán, akkor ezt el tudjam fogadni. Az önigazult hitre megint vonatkozik a reformáció. Mind a kettő eltéríthet. Mert Isten igazsága, kijelentett igazsága, megváltás igazsága formál és formálódik bennem és általam. Egyfajta lelki látásmód is, tudás. Tudom, hogy Krisztus meghalt, értem. És ebben van az én békességem, üdvösségem, bűnbocsánatom és örök életem. Ebben benne van Isten szuverenitása, és az is, hogy a kegyelem személyválogatás nélküli. Nincs beleírva, hogy Krisztus csak ezekért halt meg, míg másokért nem, hanem mindenkiért. Másrészt pedig az Isten igazsága nem egy merev álláspont pusztán. Nem merev álláspont, keményedett igazság, hanem élő igazság, ami mindig Istenhez van kötve. Isten nélkül nincsen igazság. Az már nem az. Az a nagybetűs igazság. Az mindig Istenhez van kötve. És ezért láthattuk ugye, akár a zsidóknál, amikor Jézus ugye megjelent, és hirdette a nagyobb igazságot, önmagát mutatta, cselekedeteivel, szavával, akkor nem hittek neki. És még idéztek neki a Szentírásból. És ellene mentek, hogy de hát ez akkor hogy van? És rábizonyították, rá akarták bizonyítani, hogy hamis az az igazság, amit ő mond. Nem volt lélek abban az igazságban, amit hirdettek. Még Krisztusban ott van Isten lelke. Az igazságnak lelke van. Az nem egy tárgy, hogy ide-oda rakom. Nem egy eszköz, amivel fejbe verhetem a másikat. Nem valami, amit használhatok, mert már kiolvastam valahonnan, és utána már az én kezemben eszköz. Az igazságnak lelke van. És lelkülete van. Mint a mi megigazításunknak is a Krisztusban. Annak lelke van, és a mi lelkünkkel mi ezt az igazságot, élő és eleven igazságot fogadhatjuk be. Ez nem pusztán egy hittétel, hanem ennek egy lelke van, és lelkülete, és maga az Isten az, akit befogadunk, amikor Krisztusban befogadjuk üdvösségünket. Na és itt a lényeg. Az Isten tiszteletünknek, a református kereszténységünknek, a reformációnak lelke van. És e szerint, a lélek szerint járhatunk, ha őrizzük a reformáció örökségét, amely Krisztus lelke, a megbékélésnek a lelke és igazsága. Egyetlen egy gondolatot szeretnék még egy idézetet Calvintól ezzel kapcsolatban, aki a szabályokról írt, és arról, hogy igen, szükséges, hogy az egyházban legyen rend. Meg legyen a forma, amihez ragaszkodunk, mert szükséges, hogy legyen. De másrésztről pedig mindaz, amit mi formaként adunk meg, azért fontos, hogy a tartalmat át tudjuk adni. A tartalom miatt szükséges, hogy meglegyenek ezek a keretek. És nem mindegy ilyen szempontból, hogy mik a keretek. Hogy az üdvösségről mit gondolunk, hogy most Krisztusban van-e, vagy pedig emberi cselekedetek által még. Ezért így fogalmaz Calvin, csak arra kell ügyelni ezekben a szabályokban, mármint ezekben a rendekben, amik megnyilvánulnak az egyházon belül, hogy azokat az üdvösségre szükséges dolgoknak ne tartsuk, és így az emberek lelkiismeretét a vallás által bilincsbe ne verjük. Istennek tiszteletére ne használjuk őket, és így a kegyességet azokba ne helyezzük. A reformáció központi gondolata az volt, hogy azokat a szabályokat, úgymond vallásos előírásokat, amelyeket nem tartottak már hitelesnek az írások alapján, Azok alól felszabadították az emberek lelkiismeretét, hogy az bilincsben ne verje őket. És bármiféle kegyességet azokban ne helyezzen az ember, mert akkor igazából abba helyezi a bizalmát, a hitét, ami nem adhatja meg az ő számára a felszabadulást, a békességet, az igazi üdvösséget. Tehát ez az, ami előttünk van. És van egy rossz hírem, hogy deformáció mindig is lehet. És a deformációval szemben, ezért másik gondolata a református egyháznak, hogy folyamatos reformációban vagyunk. Vagyis folyamatosan igazítjuk magunkat a zsinór mértékhez. Így adja meg Isten, hogy a mi életünk, hitünk is a helyes alapon állva tudja, hogy miben és kiben hisz, és ezáltal valódi ereje legyen az üdvösségünknek, a megigazítatásunknak, és valóban megálljunk a Krisztusban, és abban a boldogságban, szabadságban, amit ő adott nekünk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Hányai Atyán, kérjük, hogy az, ami kevésnek tűnik emberileg, az a Te országodban minden. Egyedül Krisztusban van a mi üdvösségünk, ez kevésnek tűnhet az embernek, mert hozzá akar tenni, mert gondolkodik, hogy itt valaminek még kéne lenni, hogy elég legyen. Te pedig azt jelented ki, hogy ez elég. Mert Krisztus örökké való lélek által elvégezte azt, érettünk, ami elvégezhető, és amit meg lehet tenni, a legnagyobb mértékben és a legtökéletesebben kiegyenlítette a mi tartozásunkat. Önmagát adta érettünk, hogy ezáltal a szeretet legyen a középpontban, és az az új élet, amelyre hívsz bennünket, mert nem bűnközpontú a te országod, hanem a te országodban az igazság, a békesség és a szeretet uralkodik. Hadd meg nekünk tehát, hogy ebben a szabadságban megálljunk, amikor a reformáció öröksége van előttünk, hogy szívünkben is tudjuk azt, hogy mi az, amit az elődeink elénk hoznak, és a lelkünkre beszélve a fülünkbe súgnak, és a lelki tábláinkra, szívünkbe akarnak írni, hogy ezt ne felejtsük el, amikor az élet különböző dolgai sodornak jobbra és balra, és hallunk más utakról, más megközelítésről, látásmódról. Ezt a krisztusi alapot tekintsük tökéletesnek. Így kérjük most, hogy a mi szívünket, amikor az Úr asztalához jövünk, a kegyelem asztalához, add, hogy betölthesse Krisztus tökéletessége, és hogy valóban Istenünk, nálad új életünk van, és a régiek elmúltak, és újjá lesz minden. Örvendezzünk ennek, mert ez az a titok, amely már nyilvánvalóvá vált, és amely által élhetünk is. Légy egyházunk minden tagjával, add, hogy megújuljon református egyházunk is, hogy ezt az örökséget tisztán tudjuk hordozni az elkövetkezendő nemzedékek számára is. Légy az országunkkal is, vezetőinkkel is, áld meg őket is, hogy a te áldásoddal tudják kormányozni ezt az országot, és add meg nekünk, hogy jó úton járjunk. És légy a mi lelkünkkel, hogy azt a lelki ösvényt el ne hagyjuk, mert anélkül bármilyen külső változás is történik meg, nem szabadulunk, és nem leszünk boldogabbak. Hogy ne felejtsük el, hogy tőled van lelkünk megújulása és megtartatása. Légy betegeinkkel, kórházban levő testvéreinkkel, légy az ő gyógyítójuk. Hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. És mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldása és a megváltás boldogsága és öröme legyen és maradjon a mi életünkkel. Amen.